az elmúlt években, meg a következő években azért szerintem nem a gasztronómia aranykorát fogjuk élni, tehát most inkább a túlélés lesz, és abban lehet reménykedni, és szerintem az a vendégként az a feladat, hogy így próbáljunk valahogy az általunk nagyra becsült helyeket próbáljuk valahogy segíteni abban, hogy túléljen, mert ugye emberük sincsen, alapanyagok is drágák, tehát most nem a... Szoktam így privátban is próbálni csitítgatni ismerősöket, amikor így azt mondják, hogy hát volt a nem tudom melyik étteremben is, hogy nem volt tökéletes a szervíz, meg egyébként, meg ez is ilyen volt, meg az is, és mondtam, hogy figyelj, hogy így te döntöd el, lehet őket szidni, de akkor 10 év múlva csak az amerikai láncokban fogunk enni, meg kávézni, hogyha nem tartjuk őket életben valahogy.
Ez a Filéző, a 24.hu podcastja a magyar gasztronómia úttörőiről. A fine diningtól a háztáig, minden a hazai gasztróról.
Üdvözlöm a hallgatókat, ez itt a 24.hu Filéző podcastja, én Inkei Bence vagyok, és Jankovics Márton ül mellettem.
Sziasztok!
Mai vendégünk pedig Jókuti András, a Világevő blog. Tól ismertitek leginkább. Köszönjük szépen, hogy itt vagy és elfogadtad a meghívásunkat két utazás között.
Köszönöm a meghívást.
Egyébként ez a 100. adása a Filézőnek, tehát egy ünnepi, egy jubileumi vendég vagy, mondhatjuk így.
És hát, már 99-szer nemet mondtam ezek szerint a meghívásra.
Így van, de hát nem olyan könnyű téged behívni, hiszen most is sikerült épp, hogy két adás, vagy két utazás közé bezsúfolni ezt az adást. Most éppen honnan jöttél haza?
Most éppen Dél-Amerikából volt egy ilyen viszonylag kompaktabb túrám, de azért úgy 3 országot sikerült beletenni, Kolumbia és Ecuador és Chile, meg egy kis Galapagos-szigetek, hogy legyen valami mozgalmas is, és aztán pedig egyébként 2 nap múlva megyek Nápolyba, tehát hogy valóban viszonylag két utazás között vagyunk, de ez azt hiszem, hogy ez nem nagyon van olyan szakasz az évnek, amikor ez nem így van.
A galapagoszi gasztronómia amúgy milyen? Mert elsősorban az óriás teknősök jutnak az ember eszébe, meg a kacsacsörű emlős, és ehhez...
Igen, kacsacsörű emlős nem láttam, a legrosszabb hír az, hogy ezeket nem lehet enni, tehát ugye az a különlegesség az egésznek, hogy mindenféle izgalmas állat van, vagy a kék lábú szula, meg egyebek, és ezeket nem szabad enni, ugye ezért bíznak az emberbe, mert hogy van ott egy ilyen egész jól kialakított egy egyensúly. Egyébként nem annyira régóta létezik ez a rendszer, tehát hogy megdöbbentem, hogy így az 50-es, 60-as évek óta kezdték el ezt ilyen igazán intenzíven.
Tehát akkor Darwin még megkóstolhatta a kacsacsörűt.
Darwin egészen biztos, hogy hozzájárult ahhoz, hogy ott egy kicsit rosszabb állapotok legyenek, mert nyilván ő is azért ott berendelt mindenféle exotikumot, nem tudom mennyire volt foodie Darwin. De alapvetően azért ott ugye azért nyilván horgászat azért létezik. Hát ekvadori konyha van, ami a latin-amerikai konyhákban azért úgy nagyjából belesimult, tehát nem annyira néhány exotikus alapanyagot azért tudnak használni, ami nem védett, de alapvetően az ekvadori konyhához hasonlít.
És ebből a 3 országból neked melyik a gasztronómia szempontjából melyik a legizgalmasabb?
Én most Dél-Amerikát szeretem így magamnak felfedezni, tehát Perút azt már egy ideje járom.
És hát Perú ugye az adta number
one. Ők az ászlúshajó, pontosan, és ők már nagyon régóta, tehát ott is ilyen 10 éve voltam először, és már akkor ők nekik voltak nagyon híres személyiségeik, meg éttermeik, ugye Gaston Acurio volt az egyik első, ugye idén a Central lett a világ legjobb étterme a 50 West szavazáson, tehát ők már azért jó ideje ezt meglovagolták, és nagyon profin csinálják, és tényleg van egy nagyon megalapozott háttere is ennek, tehát nem csak néhány csúcsétterem van, hanem a nép is azért eszik jókat, és odafigyelnek erre, és benne van a kultúrában. Ami most nekem nagyon kellemes meglepetés volt, az Ecuador. Ugye Chile nyilván egy kicsit egyszerűbb helyzetben van, hiszen ott van talán a legstabilabb, se történelemben, se politikában nem vagyok nagyon otthon, de hogy őnáluk azért elég stabil rendszerek vannak, vagy így legalábbis dél-amerikai viszonylatban, ők nagyon békés és nagyon jól működő gazdaság, és emiatt nyilván könnyebben ki tudott alakulni az, hogy van egy ilyen hedonista réteg, és emiatt vannak nagyon jó éttermek, de Ecuador nem különösebben gazdag, viszont nagyon, nagyon ügyesen a Nuema nevű étterem volt nekem most, ami egy ilyen nagyon-nagyon kellemes meglepetés volt, ami hozza ezeket a nagyon izgalmas, ilyen degustációs menüben kötelező trükköket, meg izgalmakat, de közben mégis egy ilyen nagyon szerethető bisztró, tehát nincsenek meg ezek a kis új eltartós gesztusok, és ami nekem a legérdekesebb meglepetés volt, hogy Pia Salazar a egyébként a séfnek a partnere és gyermekeik anyja, ő a desszert séf, ő a pastry chef, és ő nyerte ezt a legjobb desszertséf választást, de azzal kapcsolatban nekem voltak azért fenntartásaim, mert ott azt hiszem, hogy előbb-utóbb én is megnyerném, mert ugye nem lehet ugyanarra az emberre szavazni kétszer egymás után, tehát hogy gyakorlatilag előbb-utóbb elfogynak a híres desszertséfek. Viszont megdöbbentően jó volt, tehát nagyon eredeti, nagyon izgalmas volt, amihez mondjuk tengeri algát használt például ugye Ecuador a csokoládénak, illetve a kakaónak az ős hazája használt kakaót, de mivel ő nem szereti a csokoládét, és nem szereti a csokoládés desszerteket, azért teljesen más formában használta, tehát hogy semmiféle ez a ragacsos, túlédes csokoládés íz nem volt, hanem a gyümölcshúsnak a sokkal vibrálóbb és izgalmasabb és savanykásabb ízeit használta, tehát hogy az volt talán a legeslegnagyobb meglepetés, de azért mondjuk Chilében, hogyha még egy gyors éttermet mondhatok, akkor azért a Borágó, a Rodolfo Guzmánnak az étterme, az fog még fölfelé menni, és nagyon sokat fogunk még hallani róla, mert egészen lenyűgöző.
De ez gyors étterem, vagy gyorsan mondtál most egy éttermet?
Gyorsan mondtam egy éttermet, ez egy ilyen nagy degustáció, ő Chilében, ő az egyes számú, és szerintem hamarosan Dél-Amerikában is, ugye hát nyilván a Central azért nem fog kikerülni a köztudatból, de ezáltal, hogy első lett, nyilván egy kicsit kevesebbet fogunk hallani róla, de a Rodolfo Guzmán, vele volt szerencsém elmenni, eltölteni egy napot a tengerparton, ahol így megmutogatta, hogy a különböző mindenféle algák, ilyen sziklán termő, általam ismeretlen nevű növények és egyebek, azokat hogy tudják ők begyűjteni, és melyiknek milyen íze van nyersen, és aztán ő mire használja, tehát hihetetlen kutató munkát végeznek, és az általában ez meghálálja magát, amikor ez nem öncélú.
Te ilyenkor egyedül utazol általában?
Nagyon vegyes, tehát nekem az utazás az, ami állandó, és az, hogy pontosan milyen formátumban az mindig aktualizálódik. Olyan szempontból egy picit nehéz a helyzet, hogy sajtóutakra nem nagyon tudok elmenni már, mert nem az én érdeklődésem, tehát túl sok benne olyan, ami engem nem érdekel, vagy nem érdekel eléggé, tehát hogy azokról kénytelen voltam lemondani, illetve van egy ilyen, bekerültem egy ilyen nemzetközi ilyen foodie újságírószerű körbe, és ezért aztán néha van, mert ők viszont nagyon értik, hogy mivel kell táplálni ezeket az újságírókat. Most például egy ilyen kvázi szervezett úton voltam, tehát hogy egy ilyen nagyon profi ügynökség leszerve azt, hogy néhány csúcséttermet megnézzünk, és akkor legyenek olyan programok mellé, ami még nagyobb távlatot, meg mélységet ad az egésznek. De megyek családdal, meg megyek egyedül, meg néha szervezek magam köré embereket, tehát mindenféle formátum van.
De egyébként az utazásaidnak mindig a gasztronómia, meg az, hogy mit tehetsz, és milyen étterem érdekel, ott áll a középpontjában, vagy van, amikor így maga az ország, akár mondtad, hogy történelem, vagy mit tudom én, művészet, bármi más érdekel, természeti látványosságok, és mellékesen, ha már ott vagy, akkor megnézed, hogy milyen a gasztronómia is, vagy ennyire fókuszált vagy, hogy mindig azért innen indul ki, hogy hova bököd le a
szinte térképen. Mindig onnan indul ki, tehát hogy van néhány ilyen, mint a Húsvét-szigetre mondjuk el akarok menni, mert oda el kell egyszer menni, és ott valószínűleg semmi jót nem lehet enni, tehát hogy van néhány ilyen, meg a Machu Picchuhoz se azért mentem el nyilván, hogy ott tegyek, de azt gondolom, hogy az talán így a legmegdöbbentőbb és csodálatosabb élmény volt valaha, de 85%-ban minimum a gasztronómia határozza meg, hogy egyáltalán milyen országba megyek el. És természetesen ott, ha már ott vagyok, akkor mindenféle kultúra, meg modern művészet, meg egyebek is izgatnak nagyon, meg természet.
És ha ezt egy picit tovább gondoljuk, akkor szerinted a gasztronómiából mennyire lehet egy országot megismerni?
Hát ez egy nagyon jó kérdés. Nem gondolom, hogy feltétlenül minden vetületét. Tehát ugye vannak olyan országok, ahol eleve a gasztronómia nem egy hangsúlyos terület. Tehát, hogy például Közép-Amerika nekem ilyen szempontból csalódás volt. Oda ilyen hátizsákos, túrázós útra mentem, és azért titokban reméltem, hogy Nicaragua, Panama, még ez egy jó pár évvel ezelőtt volt, és Costa Rica, és azért úgy titokban reméltem, hogy na majd biztos jókat lehet enni, és borzalmas volt a konyha. Tehát egyszer kiderült, hogy a helyieket nem akarok általánosítani, nyilván ez nem stimmel így egész, de hogy a helyieket nem annyira izgatja az evés. Tehát, hogy ez olyan apróságokból is kiderült, hogy mondjuk Nicaraguában, amikor így kezdtem ráunni arra, hogy van ez a pinto gallo, van ez a rizses bab, és akkor reggel kapod rántottával, délben kapod grill csirkével, este pedig összekeverve mind a három, és amikor ebből így kezdett nagyon elegem lenni, és akkor így próbáltam egy pincérnek elmagyarázni a gyatra spanyol tudásommal, hogy akkor azt így cseréljük már le bármit, tehát hogy süssenek egy kis kaszavát, vagy valami más köretet hadd kérjek már egy kolbászhoz, vagy bármi, és nagyon érdekes volt, hogy egyszer elsétált. Tehát, hogy ő nem gondolta, hogy egy vendégnek lehet ilyen igénye, hogy már variálni szeretne az ételen, és ez nem érdekelte, és nem is volt udvariatlan, csak egyszer ez még nem volt ilyen szerintem, hogy egy vendég valamit máshogy szeretne, és megkaptam a rizses babbaltát, hogy ne feltalálta magát azért. Úgyhogy van ilyen, amikor persze felfedezni megyek, de például Costa Rica volt szerintem ilyen szempontból a legszomorúbb. Most már valószínűleg ugye a nagyon sok odautazó amerikai miatt egy kicsit javult a helyzet, de hogy én gondoltam, hogy ha más nem, akkor ugye ott teremnek a leggyönyörűbb gyümölcsök, és ott van a tenger tele van csodálatos halakkal, akkor ha más nem, akkor abból így valami csak lesz, de kiderült, hogy minden megy az USA-ba exportra. Tehát, hogy az egyetlen igazán finom dolog, amit ettem, az egy felborult a méltán népszerű Panamericana országúton felborult egy kamion, és akkor azt megálltunk, hogy megnézzük, hogy mi van, meg kell segíteni. És szerencsére nem volt semmi gond, csak ott vakargatta a fejét a kamionsofőr, viszont szét volt szoródva több ezer ananász, és akkor kérdeztük, hogy egyébként azzal mi lesz? Mondta, hogy hát mindegy, az most már kuka, úgyhogy csináljunk, amit akarunk, és akkor elvittünk, nem tudom, fejenként 5 darab ilyen ananászt, és végre ilyen igazi fán beérett ananász volt, tehát úgy ettük, mint az almát, hogy így késsel meghámoztuk, és akkor így egybe tömtük be a fejünkbe, és soha nem ettem még olyan finom ananászt. Én ezt reméltem volna, hogy végig ilyenek lesznek, de hát ez is, ő is nyilván Amerikába tartott volna, vagy Észak-Amerikába ment volna, úgyhogy ilyen módon lehet csak hozzájutni nagyon jó dolgokhoz.
És egyébként ilyenkor mennyire törekszel ahhoz, tehát ilyenkor te azért eléggé otthon vagy a fine diningban, és nyilván ez ilyen, mesélted ezt a foodie újságírói kört, ezek nyilván ilyen jellegű helyekre visznek elsősorban, de te mennyire törekszel arra, hogy azért menjél utcai kifőzdékbe, vagy ilyesmi helyekre, ahol ott az emberek többsége is eszik, vagy pedig inkább...
Nagyon. Tehát, hogy egyrészt érdekel is, meg szeretem is, tehát, hogy nem, én nekem a fine dining a kedvencem, de aki mondjuk az operát szereti, az is gondolom, hogy hallgat azért más zenét is, és másrészt pedig ilyen kvázi szakmai okokból is, mert azt gondolom, hogy nem lehet egy jó fine diningot nem lehet megérteni a street food nélkül, meg anélkül, hogy tudnánk, hogy mit esznek a helyi emberek. Tehát, hogyha a Magyarországon is nekem azok a legizgalmasabb fine dining éttermek, amik valamilyen módon a helyi gyökerekből táplálkoznak, akár olyan módon, hogy átalakítják, fejlesztik a meglévő ételeket, akár úgy, mint amit mondjuk így a Noma kezdett el talán a világban leginkább, hogy kidobnak minden szabályt, viszont a helyi alapanyagokból próbálnak létrehozni tulajdonképpen egy új, de nagyon helyi konyhát, mind a kettő szerintem baromi érdekes, de ez is kell tudni, hogy akkor addig mit csináltak azokból a bogyókból. Például mondjuk a Noma esetében nevették őket, tehát ők ugye azt hiszem, hogy 55 féle ehető bogyót találtak az északi térségben, amiből ők eleinte kiindultak, és abból azt hiszem 6 volt általános fogyasztásban, tehát hogy ez is egy ilyen érdekes dolog, hogy miért ne lehetne az északi konyha, amit ők ott megalkottak, és most már egy kicsit kezd az is lenni, úgyhogy abszolút, tehát hogy a mocskos kiskocsmától kezdve az ilyen gyomorrontós helyekig én mindent nagyon szívesen, főleg ahol ennek valódi kultúrája van, tehát ahol nem valaki a nem tudom kinézte, hogy akkor most nápolyi pizzát sütünk és csinálunk hozzá kézműves burgert, hanem valódi és igazi piaci kajálások, tehát itt is mentem mindenhova, és szerencsére ezen a túrán is volt erre lehetőség, ha nem, akkor meg ellógtam egyedül, és akkor megnéztem.
Ez nyilván a spontán része az utcai kajálás, gondolom, de ahogy írtál is, meg beszéltél is korábban róla, hogy időnként viszont ezekre a nagyon exkluzív helyekre, akár ilyen több éves vagy másfél évig szervezted valamelyik japán étterembe, hogy bejussál, vagy nem tudom, hogy ez pontosan milyen hely volt, vagy melyik hely volt. Ennek így, hogy mondjam, ez már így a sportértékről szól, vagy tényleg van olyan hely, ahol megéri, hogy másfél évig az ember ezt szervezze, hogy aztán ott olyan élményt kaphat, ami... meghatározó valamilyen értelemben?
Kicsit szerintem sport is, de azt gondolom, hogy az ember növeli is az értékét ezáltal, tehát hogy nyilván, hogyha másfél év után jutok el oda, akkor mindenre oda fogok figyelni, tehát hogy ugyanúgy, bár most éppen rövid gatyában vagyok, de egy rendes étteremben fölveszem a hosszú nadrágot, és megadom a tiszteletet, vagy akár egy zakót is, mert hogy ha saját magam számára is ezt eseményé teszem, és ünnepé teszem, tehát én nem szeretek melegítő nadrágban, nem szeretek, nem megyek melegítő nadrágba sehova, étteremben még kevésbé, tehát hogy szerintem az ember dolgozhat azon, hogy a saját élménye még sokkal érdekesebb és jobb legyen, tehát én inkább ezt így fogom fel, de benne van a sport is persze, tehát hogy nyilván ez egy olyan küzdelem, hogy akkor így kapargatom, és akkor a végén van egy ilyen aranyású élmény, és az már szinte mindegy, hogy most 1 gram aranyat találtál, vagy 2 kilót, nem teljesen mindegy, de az öröm az, meg a szemed csillogása az hasonló, úgyhogy egyébként a spontaneitásra pedig visszatérve, nekem az egy picit fájdalom, mert én alapvetően egy nagyon spontán típus vagyok, tehát én nagyon szeretnék úgy menni, hogy csak úgy oda megyek, megnézem, hogy hol lesznek a helyiek, oda beesek, és majd kitaláljuk, és majd megnézzük, de ezekre a helyekre nem lehet. Tehát, hogy akkora őrület lett ez világszerte, és nem panaszkodom, mert én is ennek vagyok a része, tehát, hogy én turista vagyok, és nem utazó, szeretik az emberek magukat utazónak beállítani, és ugyanúgy megérkezik ugyanabba a városba, ugyanúgy a fölöltözött, mint egy turista, és ott van az úti könyv a kezébe, tehát én is részese vagyok ennek a destination dining őrületnek. Én magam is okozója vagyok annak, hogy ebből vannak problémák, de hát ezeket kénytelen vagyok előre megszervezni, vagy egyáltalán megpróbálkozni a megszervezésével, és akkor nyilván akkor e köré szervezek utat. Azért úgy igyekszem valamennyi spontaneitást benne hagyni.
És egyébként te, mint aki ennek így a része vagy, és ugye Covid alatt, aztán még utána is egy darabig erről sok szó esett, hogy hú, hát itt nem térhetünk vissza ugyanoda, meg itt meg fognak változni a dolgok, minden lokálisabb lesz, és nem tudom én mi. Ezt mennyire tapasztalsz te, bármi változás, vagy visszapattant minden ugyanoda, ahol volt előtte?
Szerintem minden visszapattant. Én a magam részéről ilyen fenntarthatóság témában nem tartom jelentéktelennek a dolgot, és azt gondolom, hogy van karbon lábnyomom rendesen, hogy ezt a tévát sem akarom elkerülni. Én a magam részéről annyit próbálok tenni, hogy szinte soha nem taxizom, BKV-zom állandóan, tehát nincs is autóm, nem is tartok autót, hogyha beülök autóba, akkor az szinte mindig csak ilyen kibérelhető, alkalomszerűen kibérelhető autó, és azt is csak akkor, ha fontos, gyerekeket is villamossal, busszal viszem, gyalogolok rengeteget, tehát én próbálok mindenhol máshol eléggé, nem vásárolgatok állandóan új ruhákat, beálltam erre a non-core viseletre, egy pulóver jó lesz 10 évig, tehát hogy sok minden, mert oda tudok figyelni, nyilván a repülőre fölülök, és akkor azzal nem teszek jót, de igyekszem ezt azért kompenzálni azzal, hogy máshol visszafogom eléggé a fogyasztásomat.
Említettük, ugye szóba került már ez a foodie kör, ahova te bekerültél, ide hogy kerül be valaki?
Nem tudom, mert nem tudatos volt ez a törekvés, tehát hogy nekem úgy indult, de nem tudom, hogy ez egy járható út-e, hogy volt egy titkos Facebook csoport, ahol így, szóval először is el kell kezdeni pezsegni, meg menni. Tehát, hogy én nekem az volt a meglepő, amikor elkezdtem ezzel foglalkozni, hogy így a magyar gasztró újságíró társadalomnál így próbáltam egy embereknek így mondani, hogy így menjünk már ki megnézni ezt az éttermet mondjuk Bécsbe. És akkor így néztek rám értetlenkedve, hogy miért néznénk meg azt az éttermet Bécsben, tehát hogy mi okunk lenne erre, és akkor elmentem akkor egyedül végül, és így rájöttem, hogy nagyon el van kényelmesedve mindenki. Tehát, hogyha van érkezik egy meghívás, akkor oda megy és megnézi, de hogy egyébként nem csinálják, ami nem tudom, hogy mind fakad, és nem is akarom őket szidni, mert nyilván nekik is megvannak a saját indokaik, de hogy én elkezdtem menni, és elkezdtem szövetségeseket keresni, és elkezdtem barátkozni, és séfekkel ismerkedni, más kultúrákból jövő emberekkel találkozni, és akkor így szép lassan, akkor bekerültem egy ilyen titkos Facebook csoportba, amelyik még a korai szakaszban egy ilyen nagyon-nagyon jó közösség volt, mindenféle Amerikától Ázsiáig, mindenféle emberekkel, annyira, hogy elkezdtünk így együtt járni, kajálni. Tehát, hogy szerveztünk olyanokat, hogy akkor valaki, nem tudom, kérdezte, hogy ki jön, nem tudom, 5 nap Párizs-Brüsszel, ki jön el, és akkor aki feltette a kezét, akkor annyi főre leszervezte, és nem tudom, elmentünk 8 étterembe 4 nap alatt, és akkor ez nyilván egy ilyen nagyon intenzív barátkozás volt. Ezek többnyire egyébként így utólag rájöttem, hogy ezek mind nem újságírók voltak, szinte kivétel nélkül, hanem mind csupa ilyen unatkozó milliárdos, tehát hogy ez így a fizetésnél derült ki általában, hogy ott nagyon hamar meg kellett reformálnom a rendszert, még konkrétan egy étkezést bebuktam, mert hogy általában ugye ez a foodiság, ez együtt jár a borok szakszerű élvezetével is, és akkor az első étkezésnél, amikor én kiszámoltam, hogy jó, 300 euró, durva, de hát azért az egy ilyen menedzselhető összeg lesz, és akkor így kiderült, hogy akkor így a járt körbe a borlap, és akkor mindenki felfedezett a társaságból valami csodálatos tételt, hogy akkor itt ezt az évjáratot, ezt nagyon szeretném megkóstolni, és akkor berendelt egy palackot nyilván a társaságnak, és akkor kiderült, hogy a borokat pedig, nem tudom, fejenként végül 400 eurót fizettünk még a borokra, és akkor kifejlesztettem, mondtam, hogy jó, köszönöm szépen, vacsoránál mondtam, hogy akkor azt isztok, amit akartok, én vizet iszom, kész, és mindenki rendel, amit szeretne, az majd ti szétosztjátok egymás között, tehát így sikerült végül ezt menedzselni, hogy számomra is tartható legyen, mert hogy ezek akár mondták magukról, akár nem mindegyiképpen milliárdos valamilyen módon. úgy tűnik, hogy ez egy ilyen hobbi, nekem meg így sikerült velük tartanom azért, és akkor innen meg már úgy jöttek, tehát hogy közben meg az kiderült, hogy azért van ez a réteg, aki nem akarom eltúlozni ennek a jelentőségét, mert mégiscsak szóval látom én ezt, hogy ez kívülről nézve tud ez hülyeség is lenni, hogy valaki mindenféle éttermekbe el akar jutni, és teljesen igaza van, aki ezen röhög, de hogy mégiscsak megvannak azok a séfek is, akik örülnek, hogyha egy ilyen kvázi műértő megy hozzájuk, mert élvezik, hogy legalábbis ez az elméletem, hogy örül neki, hogy akár visszajelzést kap, akár valakivel úgy tud beszélgetni, hogy nem csak a sztárhoz megy oda, vagy nem a sztárhoz megy oda, hanem kíváncsi rá, hogy mit csinál, akár többször is. És akkor ebből így hamar kialakul egy ilyen váz, amiben így megvannak azok az emberek, akik így kölcsönösen vagy becsülik egymást, vagy legalábbis nem utálják egymást különösebben, vagy legalább így elismerik egymást bizonyos részben. És ennyi volt talán a történet, hogy ide lehetek egyébként így jelentkezni, azt nem tudom, de szerintem előbb-utóbb felfigyelnek arra, aki ezt elkezdi csinálni, mert hogy tényleg van egy... ők is szeretik az új embereket, ők is szeretik az új impulzusokat, a séfek is szeretik, hogyha máshogy is megmérik őket, és más visszajelzés is van, úgyhogy szerintem egyáltalán nem lehetetlen, csak be kell fektetni rengeteg időt, meg energiát, meg akár pénzt is.
Igen, a kurszot azt hiszem a válaszod elején mondtad ki, hogy pezsegni kell, tehát ez akkor valamennyire ilyen alkati kérdés is azért. Hogy...
Valószínűleg igen, de nekem is kellett, tehát hogy én csak a pezsgés kedvéért nem pezsegnék, tehát hogy nekem is meg kell találnom, én elég későn érő típus vagyok, meg kell találnom, hogy mi az a terület, ahol azért pezsgek, mert pezsegni szeretnék, tehát hogy ami tényleg iszonyatosan motivál, tehát hogy a mai napig a feleségem is kérdezgeti időnként, hogy van erőm ehhez, most például Dél-Amerikából nem tudom, 31 órát utaztam haza, tehát hogy ez ezért fárasztó, de másnap fölkelek és viszem a gyerekeket óvodában, meg iskolában, mert hogy az meg így normális, hogy hiába jöttem haza éjszaka, tehát hogy tényleg nem csinálnám, hogyha nem lenne hihetetlenül izgalmas, tehát nekem ez nagyon sok idő volt, hogy megtaláljam, hogy mi az, ami egy pillanatig se tűnik se munkának, se kényelmetlen kötelességnek, meg versenynek, hanem elképesztően jól érzem magam benne, és nagyon izgat.
De ez bocsánat, csak még ehhez akartam annyit, hogy de ez akkor azt is jelenti, hogy az étkezéseid egy jelentős részét igazából repülőtéri, vagy nem repülőtéri, hanem repülőn kapott, nem annyira olyan nagy gasztronómiai hozzáadott értékű ételekkel.
Hát szerencsére azért nem, tehát azért igyekszem valamennyire arányban tartani, meg mostanában már én ilyen két bátyám volt, meg anyukám jól főzött, tehát én még abból az iskolából jövök, hogy ami ott van a tányéron, azt meg kell lenni. Tehát nagyon sokáig küzdöttem ezzel, hogy kihozták a közepes kaját a repülőn, és akkor azt is megettem az utolsó morzsa szemig, mert hogy így nem lehet ott hagyni semmit. Nem félelemből, nem tudom, hogy mi ez, az lehet, hogy egy ilyen kommunista örökség, vagy nem tudom, hogy pontosan miből van.
Nekem ez ismerős
számomra. Ugye? Tehát van ez a generáció, ahol hogyha elé tesznek valamit, akkor az elfogy, meg hát éhes is vagyok. Na, tehát, hogy, de aztán utána meg már bánom, mert így rossz kaja, nem esik jól, és így most, hogy már 50 éves lettem, most már tudok időként nemet mondani, tehát most is például a 10 órás repülő úton inkább nem kértem semmit, hanem előtte egyébként Bogotába berohantam a városban még enni gyorsan egyet, kockáztatva, hogy lekésem a következő repülőt, és akkor ott egy normális étteremben ettem valamit, és akkor a repülőn inkább skippeltem teljesen az étkezést, és próbáltam helyette aludni, tehát igyekszem azért elkerülni a repülői kosztot, mert az valóban az a legalja mindennek.
Én arra te mondtad, hogy neked hosszú időbe telt, amíg megtaláltad ezt, és ez hogyan? Hogyan lyukadták ide? Milyen utat kellett ehhez megtenni?
Fú, mindenfélét csináltam, tehát hogy igazából sose voltam eléggé karrierista, mert hogy hiányzott ez a fajta motiváció, tehát nekem az összes családtagom annyira rendes életmódot élt, hogy az nekem nyilvánvaló volt, hogy én belőlem rendes ember nem lesz, tehát hogy az nem volt kérdés, a villamosmérnök apám, tehát hogy olyan szép példát mutattak, hogy az túl szép volt ahhoz, hogy azt megpróbáljam rekonstruálni. És akkor így a szabadúszó újságírás felé elsodródtam egy ilyen német bölcsészkar után, amit szintén már csak azért csináltam, mert hát azért valami egyetem mégiscsak kell az ember életébe, és akkor rádióztam, de az is azért, mert úgy valaki megdobott az ötlettel, hogy itt van egy ilyen új rádió, nem akarok rádiózni, mondtam, hogy persze.
Ez volt a rádiókafé,
igen, amit aztán végül 8 évig csináltam, ami egész meglepően tartósnak bizonyult, mert hogy nagyon jó, szerintem rádiózni nagyon jó, és ott is volt meg gasztroműsorom, még a Káma nevese vont be, és aztán utána aztán később még át is vettem, és nagyon szerettem, De mindegyik ilyen munka volt. Mondjuk a rádió a legkevésbé, de hogy az összes többi, ez az újságírás, és mindegyik ilyen meló szaga volt, és az nekem mindig valahogy azt így fel kell dolgozni, hogy akkor hogy élvezzem mégis, meg hogy legyen ez jó mégis. Még egy időben voltam az egyik nagy mobil cégnek, voltam PR vezetője is egy másfél évig, amit én se teljesen értettem, de nagyon érdekes kirándulás volt, és ott legalább mondhatom, hogy kipróbáltam ezt a munkadolgot, és nem vagyunk kompatibilisek egymással. Nem volt rossz se, de hogy nem szeretnék egy ilyen irodában üldögélni. És amikor így jöttek a lehetőségek, akkor így mindig adtam neki esélyt, és aztán egyre inkább kiderült, hogy ez a gasztronómia ez, ami engem izgat. Ez ugye az újságírásnál is nyilván, hogyha az ember egy picit is az életmód felé kanyarodik, az informatikával kezdtem egyébként, amit szintén nem teljesen értek most már, hogy mit csináltam, hogy informatikai újságíróként. De hogy még a Kertész Gyuri nevű főszerkesztő, aki akkor a Manager magazinnak volt főszerkesztője, már nem is újságíró, akkor ő egyszer kitalálta, hogy írjunk már étterem kritikákat. Mert hogy én mindig jártam, tehát hogy én már akkor ettem, amikor az még semennyire se volt trendi, tehát én mindig szerettem étterembe menni, és nem volt sok pénzem, tehát mindig ilyen kis összekuporgatott pénzekből, meg lehet, hogy csak az ebédmenő a háromfogással, nem a nagy degú, de mindig szerettem elmenni. És akkor mondtam, hogy jaj, de jó ötlet, tehát miért ne csinálnánk ilyet, akkor csináltuk még a Népszabi top 100-at, az első kettőt még együtt csináltuk, együtt találtuk ki az egésznek a kereteit, tehát hogy valahogy ebbe így bele sodródtam, nem is tudatosan, és akkor a Mautner Zsófi találta ki nekem aztán, amikor a rádiókafé megszűnt, hogy akkor így a egyszer csak felszabaduló energiáimmal csináljak valamit, hogy ha már annyit utazom, meg megyek éttermekbe, akkor miért nem írom meg ezt egy blogon, és akkor ebből lett a Világevő blog. Tehát, hogy én nem építettem fel magamat, ezért nem is tudok értelmes tanácsot adni senkinek, maximum csak annyit, hogy próbáljon azzal foglalkozni, amiben van szenvedély is, mert hogy az lesz működőképes, meg azt nem fogja megbánni utána, független attól, sikeres lett vagy nem, mert nem volt nekem tudatos építkezésem, hanem egy ilyen teljes sodródás volt. Enni meg azért mindig szerettem, tehát hogy az nem volt kérdés.
És amikor te elkezdtél étterem kritikákat írni, akkor volt ilyen Magyarországon egyáltalán, mennyire a Wittmann fiúk az, aki mindenki emlékeni szokott, ők voltak, és más volt rajtuk kívül egyébként, vagy nem nagyon?
Nem volt jelentős, nem akarok senkit megbántani, biztos léteztek kisebb kiadványok, én nem vagyok nagy médiafogyasztó, tehát hogy nehezen tudom ezt megítélni, mert én nem nagyon olvasok másokat. A jelenlegi kedvencem egyébként a Pál Zsombor, tehát hogy szerintem ő nagyon-nagyon szórakoztató és nagyon jó étteremkritikákat ír. Szerintem egy kicsit nem való ennek az országnak az étteremkritika, tehát hogy én magam nem élvezem, de az egy teljesen szubjektív dolog, mert hogy átalakítja az attitűdödet, tehát hogy én nem úgy megyek egy ilyen borágóba, nem akarok úgy menni, hogy na akkor nézzük, mit rontanak el, vajon van-e, amit nem stimmel, tehát ott van egy csomó iszonyatos kreatív lángelme, akik próbálnak valami csodálatos dolgot létrehozni a chilei óceánpartnak a mindenféle elvadult növényeiből, akkor én nem akarom utána azt mondani, hogy hú, ez egy picit sós. Tehát, hogy nyilván van véleményem, meg észreveszek dolgokat, de hogy én az élményt keresem, és szerintem a normál vendég is az élményt keresi. Tehát, hogy én nem éreztem annyira jól magam az étterem kritikai írásban, meg pont ebben a top 100-ban akkor volt ilyen, hogy akkor így utána betelefonált a szerkesztőségbe valami néni, hogy hát miért vettük be őket, hát hogy milyen csúnyákat írtunk róluk. Én azt gondoltam, hogy nagyon tárgyilagosan és nagyon korrekt módon írtam meg azt a kritikát, de hogy én nem akarok fájdalmat okozni semmelyik étterem tulajdonosnak se, tehát ez nem vonz engem, meg azt se, hogy akkor most én megmondjam, hogy mit csinál rosszul. Úgyhogy engem az élmény alapú kutatás érdekel. Szerintem étterem kritikára nagyon-nagyon kevés vevő van. Tehát, hogy lenne nekünk jó kritikai kiadványunk, hogyha erre lenne egy óriási felvevő piac, de szerintem az emberek, hogy ez most ilyen korszakos tünet, vagy ez egy ilyen boomerség, ezt gondolni, azt nem tudom, de hogy mindenki azt szereti, hogy melyik a legjobb, és melyik a legrosszabb. Tehát, hogy arra senki nem kíváncsi, hogy ettem egy ilyen közepesnél jobb, egész korrekt étteremben, az soha senki nem fog arra rákattintani, gondolom, ezt ti látjátok online, hogy ott ugye hamar fel lehet ezt mérni, senkit nem érdekel, vagy hogy van egy étterem, és arról most megmondom, hogy szerintem az most nagyon jó vagy közepes, az, hogyha a világ legjobbja, az érdekel, ha a világ legrosszabbja, az is érdekel, meg ha balhé van, az is nagyon jó.
Ez kétségtelen, de egyébként az is egy teljesen logikus hozzáállás, mint hogy a konstruktív kritika vagy kíméletlen, de nagyon konkrét kritikai visszajelzés, meg fontos bármifajta fejlődéshez, vagy mondjuk egy ilyen éttermi széna fejlődéséhez is ugye gyakran szokták emlegetni, hogy a Molnár B. Tamás szerepe például ebbe a egész magyar gasztronómia fejlődésébe az, hogy ő hát meglehetősen nem túl szívbajos
ő
módon
odacsapott,
az tette. Mennyire fontos volt, és a Bíró Lajos is elmeséli, hogy ő is először elküldte a nem tudom én hova, meg
aztán még egyszer,
de egyszer csak elgondolkodott, lehet, hogy tényleg így kéne csinálni. És akkor elkezd kipróbált, és kiderült, hogy valóban így jobb lesz a dolog.
Igen, ez kell ez a forradalmári hevület, mint ami neki volt, tehát hogy a Molnár B. Tamás azt gondol, hogy elképesztően sokat tett Magyarország gasztronómiáért, ez nem is kérdés, tehát hogy kellenek azok, akik lecsapdossák a fejeket, és viszik a fákját, meg a szurkot, hogyha nem változtatsz, akkor nagy bajba kerülsz. Én bennem ez nincs meg annyira, vagy azt mondom, hogy már talán nincs meg annyira. Tehát, hogy én nagyon szívesen adok bármilyen séfnek vagy éttermesnek privátban visszajelzést, és elmondom őszintén a véleményemet, de azért ugye Magyarországon vagyunk, azért előtte mindig így négyszer megkérdezem, hogy tényleg őszintén kíváncsi-e rá, és tényleg nagyon őszinte legyek-e, és közben is tudom, hogy szinte biztos, hogy magamnak ártok vele. Tehát, hogy az a legszörnyűbb, hogy tudom, hogy még hogyha próbál jó képet vágni hozzá, akkor is fog rám haragudni valamennyire, mert ez a normális, vagy hát nem a normális, de valahogy ez a bevett metódus, hogy én hiába próbálok segíteni szinte 100%, hogy ő lesz rám még a végén mérges, úgyhogy nem egyszerű a műfaj, általában szoktam tesztelni, hogyha egy megkérdezi csak egy séf, hogy na, hogy íz lett, akkor általában tesztelem, hogy akkor így megdicsérem, és mondok valami nagyon halvány kritikus megjegyzést, mert ezért tényleg szívesen segítek, tehát azt gondolom, hogy így igyekszem összegyűjteni olyan tapasztalatot így a világból, hogy annak lehet valamiféle értéke, és hogyha látom, hogy azt a halvány kritikus megjegyzést azt jól tűri, tehát nem rándul görcsbe az arca, és nem fordul el, akkor lehet, hogy belemegyek egy kicsit a részletekbe később, de nagyon óvatos vagyok vele, tehát én nem akarom rá tukmálni senkire sem a véleményemet, főleg nem a kritikai véleményemet, mert tényleg inkább csak rossz hírhozó lesz az ember, és nem nagyon kevesen fogadják hálásan.
És amikor te átkerültél a túlsó oldalra, akkor te hogy fogadtad, ha volt kritika?
Nehezen, tehát hogy azt gondolom, hogy ebben nem vagyunk jól, tehát hogy ez egy ilyen, talán ilyen közép-európai sajátosság lehet ez, hogy nem vagyunk hozzászokva ahhoz, hogy... Tehát én nekem önreflektív emberként is, hogyha valaki elkezd kritizálni, akkor így pörgetni kell a fejembe, hogy ez most nem megölni akar, nem az ellenségem, nem gyűlöl, hanem mond valamit, amin érdemes elgondolkozni. És nagyon érdekes volt egyszer egy 56-os magyar ismerősömnek a feleségével beszélgettem, aki amerikai, és Amerikában éltek, és neki ezt felhoztam, hogy mi magyarok milyen rosszul tűrjük a kritikát, hogy egyszerűen nincs erre, tehát nem szokjuk meg, ugye nincs véleményütköztetés, most már lehet, hogy van, de nincs véleményütköztetés, az én gyerekkoromban nem volt véleményütköztetés az iskolában, nem kellett megvédeni magamat, meg érvelni okosan, nem érzelmi alapon, hanem ész alapon, és ezért ez olyan nagyon hirtelen jön az ember, és először is néz, hogy legalábbis én is ezt csinálom, hogy miért vág gyomorszájon ez az ember, akire én mosolygok, és így mondta, hogy de jó, hogy ezt mondom, mert hogy 30 éve házasok, és egyszerűen soha nem érti, hogy mindig balhé van abból, hogyha ő mond valamit a férjének, hogy mi nem stimmel szerinte, és neki ez a legtermészetesebb dolog, hogy jelzi, hogy valamivel gond van, gondolja, hogy akkor majd kiavítják együtt, vagy külön, vagy valamilyen módon, de nem, hanem először is látja, hogy fátyolossá válik a tekintete, és dúl, fúl, és elvonul, és nem tudom mi, és lehet, hogy óriási veszekedés lesz belőle. Tehát én magam se tűröm ezt jól, próbálom magamat trenírozni, de azt gondolom, hogy ezeket gyerekkorban kellett volna elsajátítani, az ember ezt igazán jól tudja, úgyhogy nehéz műfaj.
És ugye ez, hogy a másik oldalra kerültél, a Bence arra utalt ezzel, hogy volt a Nudli nevű vendéglátóhely, ami nem olyan sokáig élt, mennyi ideig élt pontosan?
Fú, nagyon rossz vagyok.
Egy másfél év?
Dátumok ma körülbelül másfél év, legyen másfél év, lehet, hogy csak egy év, ebben nem vagyok jó. Hát én azért ezt gondolkoztam rajta sokat, meg elsirattam, most már el van siratva, tehát most már azt gondolom, hogy örülök, hogy én mindig tudtam, hogy nem akarok vendéglátós lenni, tehát hogy, de közben meg, hogyha az ember állandóan ezen járatja az agyát, és ezen foglalkozik, akkor meg nyilván mindig megvan az, hogy na azért milyen jó egy ilyen jól működő vendéglátó helyet látni. arra nagyon jó volt, hogy nagyon megtanuljam, hogy megbecsülni azokat, akik jól működő helyeket visznek, hogy az nem egy egyszerű világ, tehát hogy az nem egy tételből van, hanem 150 tételből van összerakva, hogy az ott működjön, és az emberek is boldogok legyenek, és a munkatársak is ott maradjanak, és minden nap működjön, hiába volt csőtörés, nem tudom, sáskajárás, bármi egyéb. Úgyhogy nagyon-nagyon izgalmas kaland volt, és mondom, leginkább ez a respekt az, ami megnőtt bennem a jó vendéglátóhelyek iránt. Gondolkoztam azon is nagyon sokat, hogy miért nem működött. Én szerintem egyébként fog az még majd működni nélkülem, tehát hogy szerintem kell ilyen hely. Azért is nem tudtam elengedni, és azért nem adtam oda senkinek, mert azt gondoltam, hogy ez az ötlet, hogy ugye, ha valaki nem ismeri, hogy egy magyaros tésztaételek házias kivitelben, jó minőségben kerüljenek az asztalra, hogy erre szerintem nagyon nagy szükség van, és szerintem nagyon kéne. Nem csak ez, hanem még egy csomó más. Nagyon jó sült kolbász is, meg mindenféle. Tehát, hogy ezek a kaják, amiket otthon boldogan eszünk, ezeket szinte sehol nem lehet megkóstolni, mert mindenki a túldíszített, nagyon elegáns dolgokat csinálja. Olaszország meg ugye ezzel letarolta az egész világot nagyon helyesen. Tehát szerintem nagyon kéne ilyen, és nagyon sok pozitív visszajelzés volt, de hát ugye mindig az a probléma, amikor sok a pozitív visszajelzés, de ahhoz nem elég, hogy végül életképes legyen a modell. Azt gondolom, hogy volt ott több hiba is, a koncepcióban is volt hiba, a kommunikációban is volt hiba, ugye egyszerre próbált ez ilyen gurméhely is lenni, meg egyszerre próbált egy ilyen megfizethető jó kaja lenni, és szerintem ez önmagában már pusztulásra ítélte, tehát hogy nem lehet, és ezt előtte is tudtam, tehát nem tudom, hogy miért nem jöttem erre rá, de most már jobban érzem talán, hogy nem lehet szerintem kétféle üzenettel eladni egy terméket, hanem egy nagyon rövid tőmondatban kell tudni megfogalmazni, hogy te mi vagy, és az, hogy gyere ide gulményért, és egyébként még olcsón is fogsz enni, vagy tisztességes áron fogsz enni, és szerintem ez nem működik.
Tehát nem értették akkor feltétlenül az emberek ezt a, mert ez már túl bonyolult üzenet volt, de hogy ez ahhoz is kapcsolódik nyilván, amit korábban említettél, hogy szerinted minden jó fine dining konyha alapja is, vagy az a jó fine dining konyha, ami kapcsolódik szervesen ahhoz, amit az emberek otthon
igen,
esznek.
Igen, számomra ez a legizgalmasabb.
És nyilván ez így is hangzik jól, hogy ez egy szerves egységet alkot, nem pedig úgy, hogy felül történik valami.
Igen, valaki csinál egy szuper jó francia éttermet, annak van, mondjuk a Lulunak volt nagyon fontos szerepe Magyarországon, de el kellett jönni annak a kornak, amikor kortárs magyar konyha létezik.
És szerinted, ezt akarom most kérdezni, és szerinted ez most hogy áll? Most attól függetlenül, hogy a Nudli megbukott, de
hát nem a Nudli lett volna az, aki ezt betölti nyilván, tehát ugye az, köszönöm szépen a feltételezést is, nem, tehát hogy a Nudli szeretett volna egy alsó, vagy egy középső.
Hát úgy értem, hogy ebbe az egész magába a koncepcióba illeszkedik az, hogy valami olyat, ami a lokális hagyományokhoz kapcsolódó, ennek a felkarolásában a magyar csúcsgasztronómia szerinted most hogy állt, ezt hogy látod?
Ezt, hogy mik a feladatkörök, pontosan ezt nem tudom. Tehát ugye mindig nagyon nehéz ilyen szempontból is a vendéglátóipar, hogy az ember kívülről is hajlamos azt gondolni, hogy na ez az éttermes, ez igazán misszióként végezhetné a tevékenységét, közben neki is van családja, lehet, hogy még nyaralni is szeret, vagy az arany Rolexeket is szereti, tehát hogy nem feltétlenül várható el, hogy akkor ha az egyik cégvezető az csak azért dolgozik, hogy sok pénzt vigyen haza, akkor ő viszont azért dolgozzon, hogy a magyar gasztronómiában ilyen és ilyen niseket sikeresen betöltsön. Tehát hogy ez egy ilyen, van egy ilyen furcsa szerepe a gasztronómiának, hogy talán azért, mert hogy mindenki érzelmileg is viszonyul hozzá, emiatt nagyon furcsa elvárásaink is vannak, és hát ezzel ők élnek is, van, aki vissza is él vele nyilván. Nem tudom, hogy kinek a feladata ez, én itt látok még óriási hiányosságokat, vagy inkább azt mondom, hogy lehetőségeket, de közben meg azért az elmúlt években, meg a következő években azért szerintem nem a gasztronómia aranykorát fogjuk élni, tehát most inkább a túlélés lesz, és abban lehet reménykedni, és szerintem az a vendégként az a feladat, hogy így próbáljunk valahogy az általunk nagyra becsült helyeket próbáljuk valahogy segíteni abban, hogy túléljen, mert ugye emberük sincsen, alapanyagok is drágák, tehát most nem a... Szoktam így privátban is próbálni csitítgatni ismerősöket, amikor azt mondják, hogy hát volt a nem tudom melyik étteremben is, hogy nem volt tökéletes a szervíz, meg egyébként, meg ez is ilyen volt, meg az is, ahol is mondtam, hogy figyelj, hogy így te döntöd el, lehet őket szídni, de akkor 10 év múlva csak az amerikai láncokban fogunk enni, meg kávézni, hogyha nem tartjuk őket életben valahogy. hogy tehát, hogy most megbocsátónak kell szerintem lenni, és akkor remélhetőleg majd megint elindul egy ilyen felívelés, ami egyébként már nagyon szépen elindul, de szerintem most azért visszaugrottunk jó pár évet, tehát most nem az van, amikor. Egyébként lehet, még az is lehet, hogy ez kedvez majd az egyszerűbb helyeknek. Tehát, ahogy a...
Én pont ezt akartam volna kérdezni, hogy és azt mennyire látod, hogy átszivárognak ezek, ugye azt szokták mondani, hogy fentről ezek azért leszivárognak a közepesebb, vagy alsó közepesebb színvonalú helyekre, hogy ezek például akár vidéken mennyire javul a vendéglátás színvonal.
Hát lassan, de Budapesten is, tehát hogyha megnézzük, hogy hány, még mindig hány nápolyi pizzázó és hány burgerező nyit a helyet, hogy próbálkoznának új műfajokban, tehát mindenki kockázat kerülő, és ezt is megértem, és azt látja, hogy megy a pizza, akkor ő is csinál egy pizzériát. Ugye a Nudli ilyen szempontból egy vállaltan bátor, vagy inkább vakmerő kísérlet volt, hogy egy új műfajt meghonosítsunk, és nyilván az sokkal nehezebb, nem új technológiákat kell kitalálni hozzá, receptúrákat fejleszteni, tehát sokkal könnyebb azt mondani, akkor mi is üdünk margaritát, és aztán majd pakolunk más dolgokat is arra a pizzára, mert az úgyis működik, azt mindenki szereti, nem kell bevezetni a piacra. Szerintem azért ez lassú, nagyon-nagyon lassú folyamat. Én nagyon örülnék neki, hogyha gyorsabb lenne, de hát akik ugye ebben az üzletágban is az emberek a saját pénzükkel játszanak, tehát hogy nem lehet őket nem tudom, tockosokkal rávenni, hogy akkor most vállaljon már nagyobb kockázatot. Azzal lehet esetleg rávenni vendégként, hogyha valaki vállal nagyobb kockázatot, akkor oda megyünk, és akkor elköltjük ott a pénzünket, és esetleg elfogadjuk, hogyha nem az első naptól kezdve hibátlan, tehát, hogy ilyen dolgokkal lehet ezt segíteni, ezt a folyamatot, de szerintem ez egy nagyon-nagyon lassú folyamat és érés lesz. Tehát, hogy, és nyilván egyébként a leszivárgás, az meg technológiákban, séfekben, ugye vannak a fine diningból kieső séfek, akik aztán utána nagyon kiváló metódusokat és munkaszemléletet visznek magukkal, tehát hogy azért az működik, de egy kicsit a kínálatban én még nagyon-nagyon tudnám ünnepelni, hogy legyen több olyan, ami így a missing link, ami így a fine dining, meg a nagyon egyszerű alapanyagok közé bekerült. Tehát pont ebben a bisztróban, ami szerintem biztos ti is érzitek, hogy jön egy külföldi ismerős, és akkor megkérdezi, hogy hol legyen gulyáslevest, meg hol legyen pörköltet, meg hol legyen nem tudom mit, más ilyen házias ételt, és akkor azt mondod, hogy hát figyelj, gyere hozzám, majd anyukámét megkóstolod. Tehát, hogy pont ebben szerintem óriási lehetőségek vannak, csak ezt valakinek ezt el kell tudnia kezdeni csinálni profin és működtetni.
Így a vége fele még visszakanyarodva egy picit a te tevékenységedhez, hogy mondtad ugye, hogy azt csinálja ezt, vagy te úgy csinálod ezt, hogy ebbe szenvedély van, ugyanakkor arról is beszéltél elég sokat, hogy nagyon sok energia, idő, pénz akár ez, amit csinálsz. Van olyan, vagy volt olyan, vagy érzel-e valamikor olyat, hogy ebbe azért így ki is lehet égni az óriási élmény és pörgés tempóban, vagy te ezt így az idők végezetéig azt érzed, hogy tudod csinálni, hogy utazás, ott a legjobb étterem, pakancslistás, mit tudom én, teljesítések, és aztán kezdjük előről a tervezést
hát
a következő
útra. Hát sajnos nem. Tehát, hogy most már úgy néha úgy gondolkozom rajta, hogy jó lenne kicsit kiégni, de egyelőre nem. Tehát, hogy továbbra is tehát nem is tudom feldolgozni az élményeimet egyelőre, tehát tényleg nem feltétlenül normális, amit csinálok. Mert hogy van egy évben, nem tudom, 40-50 utam, és...
Igen, ezeket azért ülepíteni kell, az a tapasztalata az embernek.
Hogy igen, én is szeretem, tehát hogy én például a világkörüli útra sosem mennék el, és nem akarok egy évet utazni, meg két évet utazni, pont az ülepítés, meg az átnézegetés, meg ezek miatt, de valahogy egyszerűen van bennem egy ilyen kényszer, és lehet, hogy még ez is ilyen hiánygazdasági tünet, hogy akárhányszor megyek el mondjuk Japánba, nem tudom, 15-ször vagyok Tokióban, fölkelek reggel 6-kor, és akkor végigmegyek ugyanazokon a látnivalókon, akár ahol már voltam 20-szor, mert azt látni kell, tehát hogy nem tudok egyszer leállni, meg lenyugodni. Most ugye már így kitaláltam, hogy akkor ez egy részben már így a gyerekeim miatt is van, mert most már őket is rángatom magammal sokszor, és akkor ők is szerencsére ezt nagyon élvezik. A múltkor a 5 éves gyerekemmel, a középső fiammal voltunk Kopenhágában, és akkor úgy utólag megnéztem, hogy a telefon mutatta, hogy 3 nap alatt mentünk 36 kilométert, szerencsétlen kis 5 éves gyerekkel, gyalogoltunk, tehát és akkor így rájöttem, hogy hú, ez lehet, hogy egy kicsit sok volt, de bírta, és mentünk fine diningba többször, tehát hogy kénytelen, nyilván nem egész évben csinálom ezt velük, de hogy most meg már megvan az a perspektíva, hogy akkor most már nem csak a saját örömöm ez, hanem akkor ugye őket is már bevonom valamibe, amiben nem bánom, hogyha nem fognak foglalkozni, de legalább tudatos fogyasztók legyenek, megélvezzék, megértsenek hozzá valamennyire.
És én így a végén én is kérdeznék egy olyat, hogy te, aki ennyit utazol, és akár azt is lehet mondani, akár ilyen trendeket is láthatsz előre, vagy nem, látsz-e olyat, ami például egy olyan gasztrokultúra, ami például a következő években, vagy akár most éppen robbanás előtt áll, és mi is meg fogjuk ismerni akár.
Szerintem ez a Dél-Amerika, ez nagyon-nagyon feljövőben lesz. Tehát, hogy ugye valamennyire már elindult, ugye szevicsét már minden létező kis kocsmában árulnak, a Balaton körül is, de hát ugye ez nagyon a megkapargatása az egész szélének. Szerintem ez eléggé be fog jönni, mert ugye a legtöbb alapanyagot azért be lehet szerezni, és izgalmas, üde, ugye egyszerre csípős, savanyú, tehát hogy nagyon, nagyon jó ízkombinációk vannak, viszonylag könnyen érthető, szerintem ez nagyon fel fog pörögni. Közben pedig, ugye amiről itt közben azért szót ejtettünk, hogy lesz egy ilyen egyszerűsödés is, tehát hogy valószínűleg leáldozóban van a fine diningnek az a része, és nem is biztos, hogy baj, bár ugye kellenek szerintem az ilyen csodálatos műhelyek is, amik el vannak rugaszkodva a valóságtól, hogy nem lesznek ott talán olyan helyek most már, vagy csak nagyon kevés olyan hely lesz, ahol nem tudom, 75 darab szakács pakolgatja csipesszel a dekorációt. Az is tud egyébként nagyon hasznos lenni, tehát ugye mindig vannak öncélú, meg valódi tartalommal megtöltött helyek. Nekem egyébként ez a fő motivációm, tehát nem is az, hogy a legjobb helyeket járjam, hanem hogy kiderítsem, hogy mik azok, amik tényleg nagyon jó és nagyon valós tartalmat adnak, tehát ahol nem a parasztvakítás megy, hanem ők, nekik van egy filozófiájuk, van egy mélysége a dolognak, valamit közölni szeretnének, és van ilyen egy csomó, és közben meg vannak nyilván azok, akik felülnek ezekre a trendekre, és akkor elkezdenek ugyanolyan szép ételeket készíteni, de nincs mögötte semmi, és szerintem emiatt van egy csomó nagyon, nagyon kellemetlen élménye az embereknek fine diningban, mert elmész egy Michelin csillagos étterembe, és az esetek felében kis túlzással azt mondod, hogy na jó, de minek? Tehát, hogy sokat fizettem, nem volt jó, nem volt szép volt, de nem volt benne semmi kielégítő, nem volt benne semmi zsigeri élmény, akkor minek? De közben az nem azt jelenti, hogy a fine dining rossz, hanem azt jelenti, hogy vannak, akik ezt csak műfajt csak használják arra, hogy létrehozzanak valami, ahogy tehát tulajdonképpen egy gicset hoznak létre, de közben pedig megvannak azok, akik nagyon-nagyon fantasztikus és értékes dolgokat csinálnak. Van egy nagyon kedves barátom, akit már több helyre elrángattam magammal, és ő nem egy gurmé, ő nem tudom, szeret halászlét főzni, tehát kifejezetten ilyen rusztikus ízlése van, és már így többször utólag bevallotta, hogy már így akarta kérni, hogy így ne vigyem már többet fine diningba, hagyjam már békén, mert ez őt nem érdekli, ő szeretne jó bekajálni egy étel, és akkor elvittem egy nagyon kedvenc három Michelin csillagos olasz étterembe, a Reáléba, a Nico Romitóhoz, és akkor ott kész, ott megvilágosodott, és mondta, hogy na most már érti, hogy mi ennek az egésznek az értelme. Tehát, hogy van ebből értelmes még akkor is, hogyha egyszerűbb az ízlése az embernek, nem, de visszaélni is lehet ugyanezekkel a szabályokkal nyilván.
Köszönjük Jókuti Andrásnak akkor, hogy mindezt elmesélte nekünk. Nektek pedig köszönjük, hogy hallgattatok minket egész év során. Tegyetek majd továbbra is így, a filéző most egy kicsit ilyen évvégi évelei szünetre vonul majd, de jövő évben valamikor visszatérünk, és újabb adásokkal érkezünk, úgyhogy hallgassatok minket továbbra is, az adásainkat megtaláljátok a 24.hu-n, a Spotify-on, vagy bármelyik streaming platformon, ahol podcasteket szoktatok hallgatni. Sziasztok!
Sziasztok!
Sziasztok!